Hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert Te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságban vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Kol orehot Adonai, cheszedve emet, lenócré brító, ő édótá. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg. Amen. A 25. Zsoltárral, annak egy részletével imádkozhattunk, készülhettünk lélekben a bizonyságtétel meghallgatására, és majd ezt az éneket fogjuk a genfi Zsoltár feldolgozás alapján énekelni. Zárásul is ezen a mostani alkalmon. Nagyon örülök, hogy nem csak Vargabokorban lehetett közöttünk pünköst hétfőn Tarkata lélekben testvérünk, Izrael leányai közül, hanem most is itt van. Amint mondtam, annak különösen örülök, hogy a zsidó hitközségből is elfogadták meghívásunkat néhányan. És megvallhatom, hogy már hívő életem kezdeti idejében Isten összehozott többekkel is, akik a zsidó népből való Jézusban, mint messiásban hívő emberek voltak. Személyesen ismerhettem ezt a Tímár Laci bácsit, akinek az arcképe itt van ennek a könyvnek az elején. A cím az, hogy megtaláltam a messiást. Olyan ember volt, aki Jézusban hívő zsidóként volt munkaszolgálatos. Élte át, szenvedte át mindazt a szörnyűséget, amit az elhurcoltatás jelentett. Mauthausenig. És az Úr, az élő Isten megőrizte annyi mindenen keresztül. A családja számára is, a népe számára is, meg a más népekből származó Krisztusban hívő testvérei számára is. Aztán sorolhatnék még némelyeket, de nem teszem ezt most tovább, csak azt tudom, és ezt akik igehirdetéseimet hallgatni szokták, tudják, újra és újra bizonságot teszek arról, amit éppen Pál apostol a római levélben ír le, Isten üdvterve kapcsán, hogy Izrael gyermekei szerelmetesek az atyákért, még akkor is, ha a Jézusban hívők számára drága evangéliumnak ellenállnak. Mert megbánhatatlanok az Istennek ígéretei és az ő elhívása. És mi pedig ne feledjük, hogy az első keresztjének, így emlegetjük ugye őket, mindnyájan zsidók voltak Jeruzsálemben, aztán Júdeában. És majd aztán következik el az, amikor lép ki a zsidóság határain keresztül, az Ábrahámnak adatott ígéret szerint az evangélium, hogy te benned, a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Különleges hivatás annak a népnek az Istentől adott hivatása, akik ezt az ígéretet hordozhatták. És Isten hű és igaz, és megtartja és beteljesíti minden ígéretét. Most átadom Kata testvérünknek a szót ezek után.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek közöttetek. Én ennél nem olyan nagyon messze innen jártam egyetemre Debrecenbe, és tulajdonképpen ott kezdett megváltozni a gondolkodásmódom, ami aztán az vezetett, hogy az Izrael messiását befogadtam a szívembe. Tehát, ahogy már említettem, lelkész úr Tarkatának hívnak, édesanyám Reichelt Veronika, tehát onnan van a zsidó át. Amikor kislány voltam, akkor a történeteket azokat elmesélte, ő maga a kislány volt a holokausz idején Budapesten, és hát túlélte, ezért vagyok én itt. Ő is a nagybátyám is, illetve a szűk család, a nagymamám és a nagypapám. Bár annak ellenére, hogy a nagymamám a skótmissziós iskolába járt, és azért ő hit Jézusban, ő ugyanúgy, mint ezt a Tímár Laci bácsi. Azért elvitték. Hát csak kettőig, de mégis. Tehát a nagypapát tényleg elvitték, de ő meg megszökött. És azért vagyok most itt. Ezeket a történeteket ismertem, de inkább csak egy kuriózum volt a számomra. Nem féltem, nem gondoltam akkor, hogy ez velem is megtörténhetne, hogy újra lehet egy ilyen veszély. A számomra teljes szívemmel, lelkemmel magyarról, a magyar orosz szakra mentem egyetemre. De többet nem tudtam meg az anyukámtól arról, mit is jelent zsidónak lenni, és a Istenről sem, a zsidók Istenéről sem beszélt nekem. És én nagy lelkesen hittem az épülő szocializmusban, őszintén Tisztaszékben, Dunajvárosban nőttem föl, hát mi máshol hittem volna. És amikor egyetemre kerültem, Hát akkor ez egy picit megváltozott. Az egyetemén tudjátok egy nyitottabb hely, ahol mindenféle eszmék és állapotok jelen vannak, szamizdat kiadványokat olvastam, és akkor lassanként kezdtem látni, hogy hát azért ez mégsem olyan tépséges és tökéletes, mint amilyen tanultok az iskolában, és elveszítettem a hitemet a kommunizmusban. De hit nélkül nagyon nehéz élni. És én egy nagy idealista voltam, és nagyon fontos volt nekem a hit, amit akkor még nem tudtam, csak valamit ott nagyon kínlódtam, valami nem stimmel. És az egyetemista évek vége felé meghívtak engem egy szeánszra, amire elmentem kíváncsiságból, és ott csak egyetemisták voltak jelen, és egy tányért mozgattunk, nem mi, hanem az alatt láthatatlan valaki, ami hát nagyon megdöbbentett, mert a trükk miatt mentem oda, kíváncsi voltam a trükkre, de én nem akartam azt hívni, hogy ilyesmi van. És nagyon megijedtem, hogy most akkor mi van, már csak nem van Isten, én meg nem tudtam róla. Lényeg az, hogy kerestem a választ erre a kérdésre, és sokan mondtak mindenfélét, hogy mi lehet ezzel, mi a tudományos magyarázata ennek. Végül egy református lelkésznél kötött meg ki, aki azt mondta, hogy igen, vannak ilyen dolgok, és a Biblia is ír erről, de ez az út nem Istenhez vezet. De azt nem mondta meg, hogy melyik az az út, amelyik viszont ő hozzá vezet. Úgyhogy el kellett tennie még néhány hónapnak, a vonaton utaztam, és megint csak egy lelkész úr velem szemben, ülve olvasta a Bibliáját. Hát gondoltam, megkérdezem tőle, hogy ugye sok út vezet Istenhez. Amire ő azt felelt, hogy nem, csak egy. De ő sem mondta meg, hogy mi az az egy út. És akkor elkezdődött az én kis felnőtt életem, elkezdtem tanítani, ez a szocializmus végnapjaiban, és valahogy sehogy se találtam a helyemet ebben a világban. A szüleim nagyon magas erkölcsi mérce szerint neveltek, még ha nem is mondták ki, hogy ez a 10 parancsolat, de valahogy mégiscsak azt szerint neveltek, és nem láttam, hogy én ebbe a világba hogy illeszkedek bele. Vagy én is ilyen leszek, vagy pedig engem is eltaposnak, vagy nem tudtam, hogy mi lesz, de nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben. És volt egy pont, amikor megint úgy gondoltam, hogy én ezt megpróbálom, ezt a szeánsz dolgot. El akartam menni egy újabb ilyen összejövetelre, de valamilyen okból megváltoztattam ezt az elhatározásomat, és elmentem egy régi barátomat meglátogatni, aki csodálkozásomra nem volt otthon, ugyanis templomban volt. Én ateista barátnőm, hát ezt nem tudtam hova tenni. Gondoltam, megvárom és megkérdezem tőle, hogy mi történt. No, hazajöttek, ő is a bőlegénye, és ott megdöbbenve láttam, hogy két teljesen új emberrel találkozom. Sugároztak. És akkor mondták, hogy találkoztak Jézussal. Hát gondoltam magamban, hát ez a Jézus, ez nem nekem való olyan. Még csak nem is azért tudcsidó vagyok, hanem valahogy úgy gondoltam, hogy én ennél függetlenebb vagyok, ennél okosabb vagyok, ez egy olyan nagyon kis meseszerű dolog, ez a Jézus, és ez nem nekem való. Minden esetben, mivel a barátaimról volt szó, meghallgattam őket, hogy mi is történt velük. És ahogy ők mesélték az ő élményeiket Jézussal, és nekem minden volt itt benne egy okos válaszom persze, egyszer csak egy nagyon tiszta gondolatom támadt, és ez volt a gondolat. Te pontosan azt keresed, aminek itt megvan. Miért akarod megérteni az eszeddel azt, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abban a kérdezést, és csak figyelj rá. És akkor én nem tudtam, hogy ez a gondolat honnan jött. De engedelmeskedtem ennek. És a beszélgetés végére az őrünk valahogy rám ragadt. És akkor ők felajánlották, hogy imádkozzunk értem. Mert az imádság az számomra az a gyenge ember utolsó szalmaszála volt, hogy hát ha semmit nem tudom csinálni, akkor hát ha ez segít. Úgyhogy nem tartottam túl sokra, de amikor ők felajánlották, azt mondta, hát jó van, jó, imád. Megáldottak engem az áronni áldása, és ahogy áldottak, egyszerűen olyan érzésem volt, mintha egy békességnek a sátora betakart volna. És utána még azt is megkérdezték tőlem, hogy én nem akarok-e imádkozni. Hát ez nagyon nagy bátorság volt a részükről, de megkérdezték. És mondtam nekik, hogy én az életemben még soha nem imádkoztam. Mondtam, nem probléma, hát az úr majd a neked szavakat jó. Leültünk körben, ők imádkoztak, Én meg nagyon persze összefogtam a számat, hogy nem véletlenül valamit udvariasságban mondja. Tehát elkértem, hogy csak akkor fogok valamit mondani, ha tényleg történik valami. És tényleg történik valami. Nem a tányér mozgott, és ami sokkal hatalmasabb dolog történt. Azt éreztem, hogy egy hatalmas erő megtör belülről, és azt is éreztem, hogy van valaki ott a bárszobában. És hogy ez a valaki mindent tud rólam. Azt is, hogy eddig kinevettem a keresztényeket, lenéztem a hívő embereket. Ezt mind tudta róla, és hogy mégis szeret. Nem tudom, hogy ezt hogy tudtam akkor, de ezt valahogy mind tudtam. És akkor kijött a számom életem első imádsága. És azt mondtam Istennek, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy én eddig nem törődtem veled, de most meg akarnak ismerni. Nagyon egyszerű imádság volt, de azt hiszem, ezt ő is lette. És valóban attól fogva megváltozott az életem, azt már tudtam, hogy Isten van, Istennek terve van velem, szeret engem, csak még azt nem értettem, hogy Jézusra miért van szükség. Aztán a kezembe nyomták a Bibliát, meg elég sokat jártam abban a gyülekezetben, ami később aztán a gyülekezetem lett, egy református közösség. És akkor lassanként megértettem azt, hogy hát azért van Jézusra szükség, mert hogy az Isten és az ember között az egyetlen dolog, az egyetlen elválasztó dolog, az a bűn. És ezzel semmelyik más vallással tudok mit kezdeni. Egyedül Isten tud ezzel valamit kezdeni. És ő azt tette, hogy elküldte az ő fiát, aki helyettünk meghalt, és én helyettem is. Hogy az én bűneimért való büntetést ő hordozza, ő fizesse ki. Az én tartozásomat Isten felé ő rendezze. Ezt megértettem, most már csak azt kellett megértenem, hogy én tényleg bűnös vagyok. Mert hát én egy olyan jó kislány voltam. Anyukájának, apukájának, jó kislányának, jó tanuló, jó sportoló. Tehát hogy vagyok én bűnös? De mondtam én az Úrnak, hogy ha én tényleg bűnös vagyok, akkor mutassa meg nekem, hogy én hogy vagyok bűnös. És mert nagyon egyszerű dolgot mutatott, nem ezt mondtam Istent, hogy ezt csináltam, azt csináltam, ezt nem csináltam, azt nem csináltam. És az történt, hogy egy nagyon egyszerű dolgot, egy incidens kapcsán megmutatta Isten, hogy bármit is tettem az eddigi életemben, a legszebb és legnemesebb cselekedetemet is, végső soron önmagamért tettem. Végső soron én magam voltam mindennek a középpontjában. Én ültem a szívem trónusán. És hogy ez a bűnnek végül is a gyökere. És akkor már nagyon könnyű volt. Tudtam, hogy ez eddig így nem működött. Amíg én voltam a trónuson, addig az úgy nem igazán működött. És ezért nagyon egyszerű volt a számomra azt mondani Jézusnak, hogy Jézus, legyél most te az életem ura, és mostantól kezdve te üljél a trónusom. És ezt ő megtette. Azon az estén, amikor az örökkévaló engem először megérintett, nagyon izgatott voltam, hogy hát most akkor hát mi az jó akarata az én életemben nézve? Remélem titeket is izgat ez a kérdés, hogy ha van Isten, akkor, és van terve az életetekre, akkor az micsoda? És én nagy buzgalmamban kinyitottam a Bibliát, és a, hát hol nyílt ki, nyilván az Ószövetségnél, Ézsaiás 49:6, ott nyílt ki, és ezt elolvastam, és így hangzik. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Hát, gondolhatjátok, hogy ott én még alig tudtam valamit a Bibliáról, úgyhogy én ebből nem sokat értettem, de azt azért megértettem, hogy én zsidó vagyok, és ez a dolog, amit itt olvasok, szintén a zsidókról szól, Izraelről szól, tehát valami módon Istennek terve van azzal, hogy én az én saját népemmel valamit csináljak. Hát még azt nem nagyon tudtam, hogy mit, de ennyit megértettem. Az a közösség, az a református közösség, ahol elkezdtem aztán járni és csatlakoztam, egy olyan pásztornal volt megállva, akinek a számára a zsidó nép nagyon fontos volt, és az első perctől kezdve buzdított engem, hogy az fontos, hogy egy zsidó vagyok, és én ennek járjak utána, nyomozzam ki, hogy Istennek erről mi a gondolata. akkor én elkezdtem mindenfélét olvasni, zsidó történelem, zsidó irodalom, judaizmus, stb. Mindenféle dolgot tanulmányoztam, hogy meg is megértsem, hogy hogy is van ez, és ki is vagyok én. És addig eljutottam, hogy valamiért tényleg nagyon fontos, hogy a saját népem számára a messiást bemutatni. De hogy én ki vagyok, és hogy ezt egy kicsit később értettem meg. Először elkezdtem kóserül élni. Tehát ez azóta is így van, hogy nem eszem disznóhúst, nem rabbi.
Szigorú kóserség ez, hanem csak az én Bibliából megértett, a Biblia alapján gyakorolt kóser étkezésem és kóser életem. És elsősorban ezt azért tettem és teszem így, nem gondolom, hogy azért, mert ez számomra kötelező lenne, hanem azért, mert Jézus azt mutatta meg nekem, hogy ha én népem felé akarok szolgálni, akkor ezt nem tehetem meg kívülről, azonosulnom kell a népemmel. Ahogy ő maga is azonosult a bűnös emberrel, amikor beállt a Jordán folyó a mellett sorban álló bűnösök közé, hogy bemerítkezzen, ezt nekem se lehet másként tenni. De aztán, amikor a zsidók Jézusért misszióhoz csatlakoztam, akkor tájt értettem meg azt, ami tulajdonképpen itt olvasható, amit az előbb elolvastam, és akkor még nem sokat értettem belőle. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Megértettem azt, hogy a mi népünket, Izraelt, Isten egyetlen céllal, egyetlen küldetéssel hívott elő, teremtett meg, választott ki. És ez az egyetlen dolog az nem önmagára vonatkozott, hanem a föld összes többi népére. Ahogy ez az ábrahámi szövetségben is benne van, hogy a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei, ugyanúgy ez az ige is arról beszél, hogy az Izraelnek a népe nem önmagáért van, hanem Isten eszköze arra, hogy az üdvösség eljusson a föld végső határáig. Ez a legzsidóbb dolog a világon. A zsidó messiást követi, aki a világ világossága, és ezt a világosságot továbbadni a népeknek is, és a természetesen ebben a folyamatban ott van az én népem is, mert hogyha ők még nem ismerik ezt a világosságot, akkor meg kell ismerniük. És aztán így lettem a zsidók Jézusért missziónak a tagjait Magyarországon. És így kerültem hát most ide el közétek is. A ma este témája, ez volt az egy kis bemutatkozásom, de most már arról szeretnék beszélni,
hogy itt vagyunk decemberben, nagyjából a közepén, és ez egy olyan hónap, ami egy nagyon fontos ünnepnek, itt a két nagyon fontos ünnepnek a hava. Zsidók számára ez a hónap a Hanukának az ünnepe, keresztények számára pedig a karácsonynak az ünnepe. Egy ilyen kis szórólapot osztogatunk mostanában az utcán, aminek az a cím, hogy Hanuka nélkül nem lenne karácsony. És ez a két ünnep, ezek nagyon is összefüggenek egymással, történelmi és más szempontból is. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a két ünnepet fogom most egy kicsit összevetni egymással. Az első kérdésem az az, hogy mit is ünnepünk karácsonykor, illetve Hanukakor. Most az a jó, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy vannak keresztények is és zsidók is, tehát mind a kettőre fogtok tudni válaszolni. Így van. Karácsonykor a messiásnak a születését, és Hanukakor pedig a templom megszentelését, a jeruzsálemi templom újra szentelését ünnepeljük, majd erről egy picit fogok később többet mondani. Maga a Hanuka szó is azt jelenti, hogy megszentelés. Sokan azt gondolják, vagy azt mondják, hogy ez a fény ünnepe, ez egy szokás miatt alakult így ki, és majd erről is az szó, de maga a Hanuka szó az azt jelenti, hogy megszentelés. Az esemény, a két esemény.
Akkor is hol történt? A messiás születése, az körülbelül a időszámításunk kezdete tájékán van, a pontos évet azt vitatják, tehát nem pontosan a időszámításunk kezdetekor, hanem nagyjából. És a helyszín viszont egyértelmű Izrael földje és Betlehemnek a városa, amiképpen Mikás próféta ezt előre megprófétálta, hogy a messiás Betlehemben fog születni. A másik esemény pedig, tehát ami a templom szenteléshez vezetett, az pedig időszámításunk előtt 164-ben történt, szintén Izrael földjén, a csúcspontja az eseményeknek Jeruzsálem városában
történt, ahol a templom áll természetesen, és ez Kiszlet 25-én történt. Hát az érdekes, hogy az idő is mennyire érdekes módon egybeesik a hagyományosan december 25-e a karácsony, illetve Kiszlev 25-e a zsidó naptár szerint a Hanuka. Ez néha egybe is esik időben is, ebben az évben elég nagy a távolság a kettő között, ebben az évben november 28-ával kezdődött a Hanuka. A harmadik kérdés az az, hogy melyik történetet találjuk meg a Bibliában?
Aki buzgón olvassa a Bibliát, az tudja, hogy a karácsonyi történet bizony benne van a Bibliában, tehát az, hogy hogyan volt Jézusnak a fogantatása, az angyali üdvözlettel, aztán hogyan volt a születés, az Egyiptomba való elmenekülés, illetve még előtte hogyan kaptak hírt a pásztorok, és hogyan jöttek a napkeleti bölcsek. Ezekről olvashatunk a Máté első és második, illetve a Lukács első és második fejezetében. Azt viszont kevesebben tudjuk, hogy a Hanuka története vajon benne van, vagy nincs benne a Bibliában. A katolikus Bibliának van a Makkabeusok könyvében benne, ott el lehet olvasni, illetve profétai módon igenis olvashatunk a Hanuka eseményeiről a Dániel könyvében, úgyhogy akinek van ehhez affinitása, kedve, az nézze utána a Dániel 8. fejezete 9-től 14. verséig, illetve a 11. fejezet 21-től 45. verséig. Ezekben itt olvashatunk erről a bizonyos királyról, akihez ez az esemény kapcsolódik. És ez a király, nincs megnevezve ugyan a könyv a Bibliában, de ő Antiochus, negyedik Antiochus király volt, egy szír görög uralkodó, aki nagyon alázatos módon adott önmagának egy ragadvány nevet, vagy egy becenevet, úgy nevezte magát, hogy Epifanész, vagyis hogy testben megjelent Isten. Ilyen szerény ember volt. És hát ennek következménye is volt, ő tényleg ezt komolyan gondolta, ugyanis amikor Jeruzsálemet, illetve Izraelt elfoglalta is azon belül Jeruzsálemet, és a jeruzsálemi templomot, akkor ott fölállította Zeusnak a szobrát, abban a templomban, ahol tilos volt a bálványimádás, fölállította Zeus szobrát, és az ő arcmását viselte ez a szobor. Továbbá disznót áldozott azon az oltáron, ami hát meg volt szentelve, és ahol tisztátalan dolgot nem lehetett áldozni az örökkévalónak. Tehát ezzel tökéletesen lehetetlenné tette a zsidóság számára, hogy abban a templomban folytassák az Isten tiszteleteket. Ezen túl tehát halálbüntetés terhe mellett meg is tiltotta a zsidó népnek a Tóra olvasását, tanulmányozását, illetve annak gyakorlását, akár a körülmetélkedést is. Tehát Antiochus olyan módon lépett fel a népünk ellen, hogy ténylegesen a kihalás, a kipusztulás veszélye állt fönn. Mert hogyha engedelmeskedünk az ő parancsolatainak, akkor nem gyakoroljuk többé azt a vallást, amit Mózestől, amit Istentől magától kaptunk. Ha viszont nem engedelmeskedünk neki, akkor hát elpusztít bennünket. Igen ám, de hát a zsidó lélek ezt nem engedhette meg, ugyanis volt egy kis csapat, Matitjáhu pap és az ő fiai, akik föllázadtak ez ellen, amikor őket magukat is arra akarták kényszeríteni, hogy disznót áldozzanak. Föllázadtak ez ellen, és egy kis gerilla csapatot formáltak, és az Úr velük volt, mert a túlerőben lévő görög szír csapatokat legyőzték, visszahódították a templomot, és akkor történt ez a bizonyos templom szentelés, amikor is az oltárnak a kövei darabonként szétszették, egy új oltárt építettek, és a templom minden egyes felszerelését, edényét, mindent újra megtisztítottak, és az Úrnak szenteltek. És aztán volt még egy dolog, amit tettek, ami szinte jelentőségteljes, de erről majd egy kicsit később fogok beszélni, hogy mi az, amit még tettek. Na, a következő kérdésem az, hogy a melyik ünnepnek a megünneplésével találkozunk a Bibliában. Ez kicsit trükkös ez a kérdés. Ha belegondoltok, a karácsonyról sehol nem olvasunk a Bibliában, hogy azt megünnepelték volna az apostolok. Az apostolok cselekedeteinek könyve, vagy a későbbi levelekben sehol nincs szó arról, hogy karácsonyt ünnepeltek volna, ami persze nem zárja ki, hogy ünnepeltek, de a Biblia nem ír erről. Vajon a Hanukát ezt olvassuk-e valahol, hogy megünnepelték, vagy valaki megünnepelte. De minden esetre meglepő, és sokan nem tudják ezt, úgyhogy fel is olvasom. Ez a János evangéliumában van megírva, János tehát nyilván nem lehetett az Ószövetségben, hiszen ez az ószövetségi események után történt. János evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 22. versétől, Most, hogy már tudjuk, hogy a Hanuka mit jelent, rá fogunk magunk is jönni, hogy hát ez tényleg erről szól. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Mindjárt tovább is fogom olvasni ezt a történetet. Látjuk tehát, hogy Jézus, aki amúgy többnyire Galileában volt, az ünnep miatt feljött Jeruzsálembe, tehát számára is fontos volt ez az ünnep, a Hanukának az ünnepe, ugyanis ez körülbelül olyan fontosságú volt az akkori zsidóság számára, mint mondjuk a magyaroknak a március 15-e, vagy az október 23-a, ugyanis ez a nemzeti szabadságnak volt a nagy ünnepe. Ugye akkor volt egy rövid időszak a hasmoneusoknak az uralkodása, körülbelül egy 100 éves időszak, ami még a római uralom előtt, tehát volt egy olyan 100 éves függetlensége Izrael népének. Tehát ez egy igazi függetlenségi ünnep volt, amikor Jézus ott jár, akkor már a római uralom alatt nyögtünk, tehát ez egy fontos, politikailag is egy fontos ünnep volt. És Jézus ott jár a templomban, és ekkor körülvették a zsidók, itt nyilván a zsidó vezetőkről van szó, és így szóltak hozzám: meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik: megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Hát ez egy olyan mondat volt, ami bizonyára kiverte a biztosítékot, ugyanis ne felejtsük el, hogy milyen ünnep volt ez. Annak volt az ünnepe, amikor arra emlékeztünk, mi zsidók, hogy volt egy megalomán király, aki majdnem elpusztította a mi népünket, és a mi örök Istenünknek az imádatát, és azt mondta magáról, hogy ő a testben megjelent Isten. Itt most megjelenik ez a názáreti ács, és azt mondja magáról, hogy én és az atya egy vagyunk. Nagyon provokatív kijelentés. És nem csoda, hogy a következő sor ez így hangzik. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Ugyanis, és ez így is folytatódik, és világos, hogy miért akarták megkövezni, Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében, ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: nem jó cselekedeteidért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istennét teszed magadat. Az az igazság, hogy Jézus mondhatta volna csak azt, hogy ő tényleg a Messiás. Mert tulajdonképpen ezt beismerte. Rákérdezte, és ő így felelt: megmondtam nektek. Tehát ezzel burkoltan kifejezte, hogy igen, én vagyok a Messiás. Jézus azonban tovább ment, és azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. Ez lehet, hogy azért tette, mert szerette volna, hogy megkövezzék, vagy lehet, hogy azért mondta, mert ez valóban ez az igazság. És ez a provokatív, nagyon provokatív mondata Jézusnak valóban egy döntés helyzetet hozott létre. El kellett dönteniük azoknak az ottani zsidó embereknek, mint ahogy ma nekünk ugyanúgy, hogy ez a Jézus, ez egy őrült, vagy egy istenkáromló, vagy pedig ő tényleg a Messiás, az élő Istennek a fia, aki az atyával egy. Ez egy nagyon nagy kérdés volt. Vajon lehetséges-e ezt eldönteni? Jézus saját maga ad erre, pontosan ebben a kis rövid beszédében kulcsot. Ugyanis azt mondja, hogy megmondtam nektek, de te nem hisztek, atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. Mik ezek a cselekedetek? Föl lehetett-e ismerni a Messiást Jézus korában a cselekedetei által? Ehhez tudnotok kell azt, hogy voltak bizonyos messiási jelek, amelyek a kor zsidósága nagyon is jól ismert. És ezek a messiási jelek, ezek többnyire a héber írások, a héber profétáknak az írásaiból lettek leszűrve. Az egyik ilyen messiási jel, és cselekedett, volt, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk arról, hogy akkor a vakok látnak, a sántát járnak, és így tovább. Tehát a vakok szemeinek megnyitása volt az egyik ilyen messiási jel. Méghozzá Jézus ezt meg is tette, de nem is akármilyen vakot gyógyított meg, hanem egy vakon született ember, amit az akkori zsidóság nyilván, és mi is ma is úgy gondoljuk, hogy hát sokkal nehezebb egy ilyen esetben valakinek a szemét megnyitni. Ő azonban ezt megtette, és rendkívül nagy kavarodást is okozott akkor az a zsinagóga a vezetői között, nyilván azért, mert hogy messiás ilyen volt, tehát megint csak odaállította őket egy kérdés elé, ő a messiás, vagy nem. A másik fontos jel a leprások megtisztítása. Ugyanis Mózes óta senki nem tisztított meg leprásokat. Egyedül, ugye mikor Mirjámot Isten poklossággal megverte, és Mózes kiáltott Istenhez, és akkor Isten őt meggyógyította Mirjámot a poklosságból, a leprából. Ez az egyetlen eset volt, amit feljegyez a héber szentírás, arról, hogy poklosokat, leprásokat meggyógyítottak volna. Ezért elterjedt ez a gondolat, hogy majd a messiás lesz az, aki leprásokat fog megtisztítani. A helye, az ige helyet akarom mondani, Márk első fejezet 40-től 45. verse, az, ahol olvasunk a leprásoknak a megtisztításáról. A harmadik ilyen jel, az a néma démon kiűzése volt. Ugyanis Jézus korában voltak zsidó démonűzők, gyakorolták ezt. És a módszerük az az volt, hogy ráparancsoltak a démonra, és mondták neki, hogy mondd meg a nevedet. És az megmondta. És amikor megmondta a nevét, akkor a nevénél fogva kiűzték. Igen, ám, de a néma démon nem mondja meg a nevét, hát a néma démon. Így aztán a néma démonnal nem tudtak mit kezdeni, és úgy döntöttek, hogy ez is olyan valami, amit majd a messiás fog megtenni. Jézus ezt a csodát is megtette, ezt pedig a Máté 12-ben olvashatjuk, 22-től a 37. versig. Jézus a néma démont is kiűzte, és azért nagyon fontos, hogy ez megjegyezzük, hogy nem csak csodákat tett Jézus, jeleket tett. Jézusnak valójában a csodái nem öncélúak voltak. Mindegyik csoda egy jel volt, és azt mondta, hogy én vagyok az, akit vártok. Én vagyok az. És önmagára mutatott, illetve az atyára, aki által ezek lehetségesek voltak. És végül pedig a halottak feltámasztása. Erre ugyan van példa Elizeusnál az Ószövetségben is, hogy halottakat feltámasztanak, mégis a halott támasztás különösen egy három napja halott esetében messiási jelnek számított. Ugye Jézus föltámasztotta a Jairus lányát, föltámasztotta a Naimi fiút, de ők még elég friss halottak voltak, viszont Lázár már el volt temetve, és már három napja volt a sírban, tehát már oszlani kezdett a teste, már bűzlött, és a zsidóság akkor úgy gondolta, hogy amíg a három nap el nem telik, addig még megtörténhet, hogy a lélek még valahol ott van a test körül és visszamegy belé, de hogy utána ez már lehetetlen. Ezért aztán a Lázár feltámasztása szintén egy nagyon jelentős messiás jel volt. Jézus tehát, amikor arról beszél, hogy a cselekedeteimnek higgyetek, hogyha nem hisztek nekem, arról beszél, hogy ő egyrészt a szájával is megmondta, hogy ő a messiás. Megmondta a Samária asszonynak, de most nekik is megmondta. Illetve a cselekedeteivel is ezt mondta. Ha tehát ez így van, hogyha ennyire világos ez, hogy Jézusnak a cselekedetei arra rámutatnak, hogy ezteket a dolgokat egyedül a messiás tudja megtenni, akkor hogyan lehetséges az, hogy a kor zsidósága, aki valóban, ha valaki, akkor ők ismerték az írásokat, hogy lehetséges az, hogy nem ismerték fel, hogy ő a messiás. Ez valójában a szívnek az állapota. Éppen most olvasom Mózes 4. könyvét, és megdöbbenve látom azt, és olvasom azt, hogy az én népem Mózest sem fogadta el. Így visszatekintve persze, ő a mi nagy profétán. De akkor az a nemzedék minden, amit csak lehetett, kiabált és zúgolódott Mózes ellen, és megkérdőjelezte az ő Istentől való tekintélyét olyannyira, hogy Istennek kellett beavatkoznia többször is, hogy megvédje Mózesnek az Istentől való tekintélyét. Tehát, hogy lesújtott az én népemre Isten azért, hogy megmutassa, hogy ő tényleg az én választottam. Jeremiás proféta is hiába profétált, az összes többi profétát is felsorolhatnánk, hogy voltak, akik hallgattak rá, de nem lehet azt mondani, hogy az egész nép, az egész zsidó nép hallgatott volna a prófétákra. Aztán visszatekintve mindig úgy tekintünk rájuk, hogy hát igen, ők a mi nagy prófétáink, de a kortársak azok bizony, volt aki hallgatott, volt aki nem hallgatott. És ez ugyanúgy igaz most ránk is, hogy van aki hallja az igét, és engedelmeskedik, és felismeri, hogy Jézus valóban a messiás, és van aki nem. Ez a szívünk állapotán múlik. Szeretnék most nektek néhány szokást bemutatni a anyukával kapcsolatosan, és azt megmutatni, hogy ezek a szokások milyen beszédesek, és mennyi minden fontos igazságot mutatnak be. Amit itt a hátam mögött láttok, az egy hanukia, egy 9 ágú gyertyatartó, majd meg lehet nézni közelemről is, és hogy miért 9 ágú? Hát kezdjük az elejéről. Ez eredetileg a menórát szimbolizálja, ami a szent sátorban, illetve később a templomnak a szentély részében volt. Az 7 ágú volt, 7 ágú mécses volt, és ennek folyamatosan, legalábbis a középső ágnak folyamatosan kellett mindig világítania a templomban. És amikor ez a bizonyos hanuka esemény volt, amikor a templomot újra szentelték, akkor eljött az a pont, amikor meg kellett gyújtani a menórát. Igen, ám, de csak, és ez egy talmudi történet, a talmudban jegyezték fel ezt a történetet, de elmondom, mert ezt akár legenda, akár igaz, egy nagyon szép és tanulságos történet, csak egy napra való olaj volt. Tehát az a bizonyos speciális olaj, amit a menórához használhattak, abból csak egy napra való volt. Hát most akkor meggyújtsuk, vagy ne? Mert ugye ahhoz, hogy a többi elkészüljön, ahhoz még további 8 napra volt szükség. Most sötétben maradjon a templom, vagy inkább meggyújtsuk, és esetleg elfogy, és akkor bajba vagyunk. És úgy döntöttek, hogy meggyújtjuk. Meggyújtották, és egy nap helyett, azaz egy napra való olaj, 8 napra volt elegendő, amígre elkészült a többi olaj, így aztán folyamatos volt a szentélyben a menórának a világítása. Ez a gyönyörűséges történet miatt van az, hogy a zsidóság minden évben meggyújtja hanukakor a hanuka gyertyákat, és ez ugye ez 8 napon át tart ez az ünnep. Na de akkor miért 9 ágú? Jön a következő kérdés. Hát azért 9 ágú, mert a középső gyertya egy speciális. Őt úgy hívják, hogy szolgagyertya vagy samesz. Szolgagyertya ugyanis erről gyújtják mindig a többit. Tehát ezt az első nap is meggyújtják, meg az első, ahhoz tartozó első gyertyácskát, aztán és így tovább, és így tovább. Úgyhogy most meg is fogom gyújtani a szolgagyertyát. Hozzáteszem, hogy ez most egy demonstrálás, tehát ez most nem maga a hanuka, mert az már elmúlt. Most ez csak egy ilyen audiovizuális oktatás. Tehát a szolgagyertya, azzal kezdjük mindig. A szolgagyertya az, amiről a többi gyertya meggyullad. Erről a szolgáról is ír valami csodálatosat a Biblia. Az Ézsaiás 53.11 azt írja, igaz szolgám sokakat megigazít. És több helyen, és különösen az Ézsaiás könyvében szerepel ez a szó, hogy szolga. És a szolga az időnként magára az egész Izrael népére vonatkozik, hiszen ahogy mondtam, Isten bennünket, mint egy egész népet, az ő szolgájának hívott el, hogy rajta keresztül terjedjen el az üdvösség a föld minden népéhez. Viszont az Ézsaiás 53-ban kifejezetten a messiásra vonatkozik ez a szó, hogy szolga, hiszen senki más nem volt igaz. Amint most elmondtam egy pár mondatban, zsidóként elmondhatom, a mi népünk nem volt igaz igazán. Próbálkoztunk, időnként jobban ment nekünk, máskor kevésbé, de nem, mint nép, nem mondhatjuk magunkról, hogy mi igaz szolga vagyunk. Egy valaki volt igaz, a bűntelen messiás, aki eljött és a törvényt betöltötte. Ő valóban igaz szolga volt. És ő az, aki azért jött, hogy megigazítson sokakat. Tehát, hogy az ő fénye által a többi gyertya is meggyulladjon. És ezért kell a szolga gyertyáról gyújtani az összes többit. Jézus azt mondta saját magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Ezt a János evangéliumában olvassuk. Jézus önmagáról beszélt úgy, mint világosságról. Ugyanennek az evangéliumnak az eleje mondja azt, hogy nála volt az élet, benne élet volt, és benne volt az élet világossága. És ugye a világosság a sötétségben fénylett, a sötétségnek pedig nem volt hatalma rajta. Nem fogadta be, de egy másik fordítás, amit épp most olvastam, nem volt hatalma rajta a sötétségnek. Eljött a világosság tehát, és azt mondja Jézus, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. És az a szó a görögben, hogy nem, ebben a szövegrészben azt fejezik ki pontosan, hogy soha többé. Amikor tehát mi elkötelezzük magunkat arra, hogy a világ világosságát, Jézust követni fogjuk, arra kötelezzük el magunkat, hogy többé nem megyünk vissza a sötétségbe. Soha többé. Úgy fogunk élni, hogy a mi életünk minden cselekedetét lehessen háztetőkről hirdetni. Hogy a mi életünk olyan világosságban legyen, hogy ne legyen probléma, hogy bárki bármit megtudhat rólunk, mert nincs semmi szégyelnivaló, mert mi a messiást követjük. És hogyha így követjük őt, akkor övé lesz, vagy a miénk lesz az élet világossága. A következő nagyon fontos dolog, hogy ezt a hanukiát, ezt amikor meggyújtjuk, akkor az ablakba kell tenni, vagy valami olyan helyre, ami nagyon nyilvánosan látható helyen van. És aki ismeri a zsidó közösség szokását, hogy mi van Budapesten, hanuk, akkor bizony nyilvános helyeken vannak azok a hanukiák, a nyugati pályaudvar, az ősvezértéren, és még nem is tudom, hol a harmadik. Nagyon nyilvános helyen, ami aztán néha atrocitásokat is eredményez, de a világításnak van egy ilyen kockázata. Tehát, hogyha mi úgy döntünk, hogy világosságban járunk, és világítani fogunk, a sötétség azt nem fogja szeretni. Ez benne van a pakliban. Jézus egy nagyon hasonló dolgot mondott a tanítványainak a Máté evangéliumában, az 5. fejezetben, ezt mondta, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Jézus tehát nem csak egyszerűen azt mondja, hogy ő a világosság, hanem azt mondja, hogy ti, a tanítványainak ezt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. És lámpás sem azért gyújtanak, hogy vékan alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóban, és hogy megvilágítsa a házat. Tehát erre vagyunk elhívva. És azért nem gyűjtöttem még meg eddig a többi részét ennek a hanukkia gyertyatartónak, mert szeretnék valamit most demonstrálni. Azt szeretném bemutatni, hogy látjátok, ott ül abban a hanukkia gyertyatartóban egy csomó gyertyácska. Nagyon szépek, aranyosak. Csak van egy problémájuk, hogy nem világítanak. És tudjátok, azért nem világítanak, mert ahhoz, hogy világítsanak, ahhoz előbb találkozniuk kell a világossággal. És amik ott üldögélnek, addig lehet, hogy valamit érzékelnek ebből a világosságból. Lehet, hogy ők jobban látszanak egy picit ennél a világossággal, de nem töltik be a küldetésüket. És nagyon sokan vagyunk így, különösen azok, akik templomba járó emberek vagyunk, így is nőttünk fel, hogy ott üldögélünk, halljuk az Isten igéjét, látjuk, hogy embereknek az életében ott van a világosság, és olyan jó dolog ott ülni a világosságban. De még mindig csak egy olyan gyertya vagyunk, mint például ez. Még mindig nem töltöttük be a küldetésünket. Pedig ez pont olyan, mint mi vagyunk. Nézzétek meg kis Gilbeg úrba, nem igazán tökéletes, mint ahogy szeretnénk. De Isten nem azt akarja, hogy tökéletesek legyünk, hanem azt, hogy világítsunk. Viszont arra van ez a gyertya teremtve. Nézzétek meg, kanonca van. És Isten minket is arra teremtett, hogy világítsunk. És ő úgy tud minket világító testekké tenni, ha meggyújt bennünket. És ez lehetséges, hogyha találkozunk és befogadjuk a világ világosságát, Jézus. Az a gyertya, amelyik meggyullad, az, mint látjátok, már is csökkent a mérete, az előbb-utóbb le fog égni. És elfogy. Az a gyertya, amíg nem gyullad meg, az lehet, hogy sokáig megmarad, de mit használ az embernek az egész világot megnyerés a lelkében pedig kárt van? Hogy aki azt is mondta Jézus, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, de aki elveszíti az ő életét, én érettem és az örömüzenetért, az megnyeri azt. De amikor mi úgy döntünk, hogy megkérjük az Urat, hogy gyújtsa meg a mi életünk lámpását, akkor bizony el fog minket használni, mert hiszen azért vagyunk, arra vagyunk teremtve, hogy használjon bennünket. De hát mennyivel értelmesebb dolog úgy élni, hogy világítunk, mint hogy ott ülünk, kuksolunk a sötétségben. Úgyhogy most meg fogom bújtani a gyertyámat.
Baruchat Adonai Eloheinu melech haolam, ha senkit sánul a viszontál, hogy zivánul a hádéknek se a hanuka. Áldott vagy te örökké való Istenünk a világ királya, aki megszentelsz bennünket, Jesuá a Messiás által, aki a világ imádossága. És arra rendelsz bennünket is, hogy mi is a világ imádossága.
A világosságról még egy dolgot, vagy még egy gondolatot hadd mondjak el. Minden nap egyel több gyertyát gyűjtünk. Tehát a világosság növekszik. Képzeljétek el azt a világot, amikor Ábrahám élt a Földön, és Isten lenézett a mennyből. Mit látott? Sötétséget. Az emberek elfordultak Istentől, bálványokat imádtak. Senki nem ismerte az igaz Isten. És Isten akkor szólt Ábrahámnak, és Ábrahám azt mondta, itt vagyok. És Isten meggyűjtötte Ábrahám szívében a világosságot. Aztán megszületett Izsák, Jákob és a többiek, és lett egy nép, Izrael népe. Akkor már nagyobb volt a világosság foltja a Földön, de még mindig csak egy kis folt volt. És Isten azt akarta, hogy ez a világosság növekedjen, és ezért elküldte a Messiást. És a Messiás pedig meggyűjtotta azoknak a kis a tanítványoknak a szívét, akik aztán hűségesek voltak, és Pál elment, és az akkori római birodalom minden részébe elvitte az evangéliumot, Tamásról tudjuk, hogy egész Indiáig eljutott, és még sokkal más fele is. Elvitték az örömüzenetet, ma a világnak minden részében vannak olyanok, akik ismerik és szeretik az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét. A világosság egyre inkább növekszik, és növekedjen ez a mi életünkben is. A másik dolog, ami szintén a zsidó hagyományhoz tartozik, ez a kis Trenderli nevű játék. Ez egy hazárd játék valójában, mert úgy kell játszani, hogy megpördítjük, és amelyik oldalára leesik, és amelyik betűt fogjuk olvasni, az fogja eldönteni, hogy a bankból, a cukorbankból vagy kiveszünk, vagy berakunk, vagy nem változik semmi. Ez egy jó játék, amit ajánlom, hogy majd játsszuk is el valamikor, most nem tudom, hogy lesz-e lehetős. És elmondom nektek röviden, hogy mi van az oldalaira írva, héberóra, tehát az első betű az, hogy nun, a második az, hogy gimel, a harmadik az, hogy hé, és a negyedik az, hogy sin. És ez annak a rövidítése, annak a mondatnak, hogy neszka dolhaja sam. Nagy csoda történt ott. Mi ez a nagy csoda? Hát az a csoda, ami Izraelben történt, Jeruzsálemben, a templomnak a megszentelése, illetve az olajnak a csodája. Ez fantasztikus dolog volt, Isten ott jelen volt, beavatkozott. Megmentette a mi népünket, és ezáltal jöhetett fel a Messiás, és ezáltal lehet nekünk karácsonyban. Nagy csoda történt ott. És tudjátok, az ember hajlamos arra, hogy úgy azt gondolja, hogy hát igen, vannak csodák valahol, ott történnek csodák. Olvassuk az interneten, hallgatjuk a rádióban, valaki mesél, hogy hol, mi történt Tajföldön, vagy mi történt Afrikában. Csak azt nehéz elképzelni, hogy a csoda itt történjen. De a csoda, a mi Istenünk, az nem csak a távolban Isten, hanem itt, a jelenben is Isten. És ő a csodák Istene. És a legnagyobb csoda, ami történhet egy ember életében, az az, amikor egy ilyen haszontalan, nem égő kis gyertyából meggyullad az élete, és egyszerre elkezd világítani. Amikor egy halottból egyszerre csak föltámad. Amikor valaki volt, aki eddig nem is ismerte Isten, és most naponta beszélget vele, és átéli azt, hogy Isten csodákat tesz az ő életében. Ez mind azzal kezdődik, hogy befogadjuk a világ világosságát, befogadjuk a Messiást. És most erre szeretnélek benneteket is felszólítani, akik még olyanok vagytok itt, hogy a Messiás nem gyűjtötte még meg a ti gyertyátokat. Lehet, hogy már régóta hallotok őróla, látjátok, hogy mások életében világít, de valamiért még ti őt nem tettétek a saját életetek urává, hogy a ti életetekben világítson. Azt mondja Jézus, hogy akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. És tudjátok, ez a világ, amely sötétségben van, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Minket, azokat, akiknek ott van a szívében a Messiás. Mi tudunk világítani, nem azért, mert mi különlegesek vagyunk, szuperek vagyunk. A Messiás miatt tudunk világítani. Ő gyújtja meg az életünket. Úgyhogy most fogok elmondani egy rövid imádságot, és hogyha a szívedben egyetértesz ezzel az imádsággal, és úgy érzed, hogy ez neked szól, akkor mondd velem együtt el ezt az imádságot. Isten meg fogja hallgatni. Hát Isten alig várja már azt, hogy a te szívedben is meggyújtsa a világosságot. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, örökkévaló, mennyei Atya, Köszönöm neked azt, hogy elküldted a fiút, aki által látunk világosságot. Elküldted a fiút, aki a világ világossága. Elküldted őt a sötétségbe, és ő kész volt arra, hogy az én bűneimet magára vegye. És ott függött a kereszten, és ott 3 órán keresztül sötétség volt, és a világ világosságát betakarta ez a sötétség 3 órára. De azután föltámadt a halálból, és él ma is. Hiszem, hogy föltámadt a halálból. Hiszem azt, hogy az én bűneimet is megbocsátotta. És kérlek, bocsáss meg a bűneimet. Kérlek, jöjj az én szívembe, gyújtsd meg az én életemet, adjál számomra világosságot. Mostantól kezdve te érted akarok élni. Jesuá, Jézus nevében imádkozom. Amen. Hogyha ezt az imádságot most elmondod a szívedben, és ezt komolyan gondoltad, akkor valami radikális dolog történt. Valóban a sötétségből Isten áthozott téged a világosságba, a halálból az életbe. És ahhoz, hogy a te világosságod növekedni tudjon, ahhoz fontos, hogy ezt ne tartsd magadban, ezt a döntésedet, hanem mondd el vagy nekem, vagy a lelkész úrnak, vagy a valaki olyan testvérnek a gyülekezetben, akit ismersz és bízol benne. Mondd el neki ezt a döntésedet, hogy segíteni tudjunk abban, hogy hogyan tudjon a te kis fényed növekedni. Most mondanék még egy pár szót a missziónkról, ami ehhez a világossághoz nagyon is kapcsolódik, hiszen azt tesszük, amit Jézus parancsolt, amikor azt mondta, hogy mi vagyunk a világ világossága, és hogy ne rejtsük el azt a világosságot. Szeretnénk továbbadni az embereknek, zsidóknak is, nem zsidóknak is egyaránt, azt, hogy a Messiás eljött, és hogy a Messiás valódi életet hozott. Bűnbocsánatot, örök életet, örömet. És ezt úgy tesszük, elég direkt módon tesszük, zsidó emberek elég direktek, úgyhogy azt úgy tesszük, hogy hordunk ilyen pólókat, amire az van rejön, hogy zsidók Jézusért, kimegyünk az utcára, és különféle szórólapokat osztunk az embereknek, csak néhányat mutatok itt föl, de ott hátul többet is találtok, el is vihetitek magatokkal, ennek az a címe a Jó Hír Izraelből, elég provokatív, a Jó Hír az Jézus. És a másik pedig az, amit már az előbb is említettem, Hanuka nélkül nincs karácsony. Illetve vannak még sokak. És amikor így osztogatunk ilyen szórólapokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy sok ember megáll, beszélget, kérdései vannak, és tudunk nekik beszélni a Messiásról, Jézusról, és aki érdeklődik tovább, attól elkérjük az elérhetőséget, és további beszélgetés van, biblia tanulmányozás, lehetőséget adunk arra, hogy mélyebben megismerjék azt, hogy mi miért is gondoljuk azt, hogy Jézus tényleg Izrael Messiása és a világ megváltója. Nyáron pedig vannak intenzívebb ilyen utcai alkalmaink, amikor egy nagyobb csapattal megyünk ki az utcára naponta 3-4 alkalommal is. Erről majd mindjárt fogunk mutatni egy kis filmet. És ezeken az alkalmainkon nagyon sok önkéntes is részt vesz, akik nem feltétlenül zsidó származásúak, hanem az a közös bennünk, hogy ugyanabban a Jézusban hiszünk, és szeretnénk, ha ők mások is megismernék. Lehet velünk jönni az utcára is, de lehet a háttérszolgálatban, vagy az imaszolgálatban részt venni. Az is lehet, hogy úgy szeretnétek bekapcsolódni, hogy van zsidó ismerősötök, csak nem tudjátok, hogy hogyan is kezdjetek vele beszélgetni. Azért is hoztam néhány könyvet, irodalmat, amit elvihettek, néhány többségük ingyenes. Ez a kis könyvecske, ez 500 forint, kérdések és válaszok. Olyan kérdések, amit tipikusan zsidó emberek tennének föl nekünk, hogy most mi miért gondoljuk Jézus, hogy a Messiás, és ebből lehet tanulni. Ez a másik DVD pedig olyan zsidó holokauszt túlélő embereknek a története, akik a holokauszt poklából megmenekülve megtalálták a Messiást, és általa tudnak megbocsátani a gyilkosaiknak, és a sebeik be tudnak gyógyulni. Ez is 500 forint is meg lehet ott vásárolni. És hogyha adományaitokkal szeretnétek támogatni, arra is van lehetőség. Tehát elég sokfajta módon tudtok bekapcsolódni a munkánkba, és én nagyon köszönöm nektek előre is az imáitokat, a segítségeteket. Kell? Köszönöm szépen.
Kedves testvéreim, kedves vendégeink, különösen is szíven ütött az utoljára olvasható ige, mert a lelkészé avatásomnak volt az igéje. hogy nem szégyellem az evangéliumot, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hangozzék el magyarul az ároni áldás. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet. Sálom. Amen. Szívemet hozzád emelem, benned bízom, Uram, meg nem szégyenik ez engem, ne nevessenek rajta, mert szégyen nem fejezzem ki, hogy különleges öröm volt számunkra, hogy a zsidó hitközség elnöke és alelnöke elfogadta a meghívásunkat erre az estére. Isten békessége, kísérhessen mindnyájunkat, sőt, uralkodjon a szívünkben. Isten velünk, viszontlátásra!